Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha megnézik Orbán Viktort, ő nem akar háborút, és én sem akarok, mondta Donald Trump a Timecast-nek adott interjújában, amelyet Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója tett közzé a Facebookon. A volt amerikai elnök és republikánus jelölt az interjúban emlékeztetett, elnöksége alatt az Egyesült Államok nem vett részt háborúkban, kivéve amelyet az iszlám állam ellen indítottak, de azt 100%-ban be is fejezték. Hangsúlyozta, ha ő lett volna az elnök, akkor soha nem történt volna meg az ukrajnai háború, sem az október 7-i támadás Izrael ellen. Emlékeztetett, korábbi elnöksége idején Kína nem játszadozott, Oroszország sem, senki sem, és nem voltak problémáink, ma az egész világ lángokban áll, fogalmazott. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kétoldalú, hosszú távú, 10 éves biztonsági megállapodást írt alá Alexander De Croo belga miniszterelnökkel. Ennek értelmében Belgium 2028-ig 30 F-16-os vadászrepülőgépet ajánl fel Ukrajnának, és az első gépeket még az év végéig át is adják Kijevnek. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és joga van nyugati fegyvereket használni ezen célpontok elleni támadáshoz, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását megelőzően. Josep Borrell hangsúlyozta, a nyugati fegyverek használata orosz célpontok ellen a háború törvénye szerint tökéletesen lehetséges, és nincs benne ellentmondás. Arra buzdította a tagországokat, hogy helyezzék egyensúlyba az eszkalációtól való félelmüket Ukrajna védekezési igényeivel, és teljesítsék a Kijevnek ígért fegyverszállításokat. Borrell azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem egyebek mellett azzal vannak összefüggésben, hogy egyes magyar vállalatok problémákkal küzdenek Ukrajnában, illetve azzal, ahogyan Ukrajna a területén élő magyar kisebbségekkel bánik. Szijjártó Péter holnap Fehér Oroszországba utazik. A magyar diplomácia vezetője és Szjarhely Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnököl majd a gazdasági együttműködéssel foglalkozó belarusz-magyar kormányközi bizottság 12. ülésén Minskben. A megbeszélések középpontjában az energia, a mezőgazdaság, az ipari együttműködés, az egészségügy, a gyógyszeripar, az építőipar, a sport, a turizmus, az oktatás és a tudomány területén folytatott együttműködés szerepel, közölte a belarusz külügyminisztérium. Magyarországnak még Brüsszelből is pecsétje van arról, hogy az igazságszolgáltatása teljesen független, ezt a tényt a francia elnöknek is tiszteletben kell tartania, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az MT-nek. Gulyás Gergely Emmanuel Macron Dresdában mondott beszédére reagált, amelyben arról beszélt, sokan azt mondják maguknak, hogy akarják a pénzt Európától, de nem az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját. Ez a tendencia nem tendencia, hanem valóság Magyarországon. Ez volt a valóság Lengyelországban is a csodálatos választásokig, hangoztatta Macron. Magyarország közel 10 millió euróval járul hozzá ahhoz, hogy Szíriában béke legyen és az elvándoroltak hazatérjenek, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Azbel Trisztán ismertetése szerint 8. alkalommal rendezték meg Brüsszelben a Szíriáról és a szír menekülteket és migránsokat fogadó országok támogatásáról szóló konferenciát. Az Európai Unió tanácsa újabb egy évvel 2025. június 1-ig meghosszabbította a szíriai kormánnyal és támogatóival szemben bevezetett szankciókat. A tanács továbbá megerősítette, hogy erre az időszakra továbbra is fenntartja a humanitárius támogatás és tevékenység szankciók aluli mentességét. Már 3 millió ember használja a teljes egészségügyi dokumentációját tartalmazó egészségablak elnevezésű mobil alkalmazást, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Figyelő Gazdasági Portál egészségügyi konferenciáján Rétvári Bence hozzátette, július 1-től már fokozatosan lehetőség nyílik arra is, hogy a betegek időpontot foglaljanak az applikáción keresztül járó beteg szakellátásra. Törökország erdőtelepítési és erdőkezelési tapasztalatai különösen hasznosak Magyarország számára, mivel olyan klimatikus viszonyok között gazdálkodnak, amelyek az előrejelzések alapján hazánkban is várhatóak. Erről beszélt az erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a török állami erdészeti vezetők magyarországi látogatása alkalmából. Zámbó Péter azt mondta, stratégiai kérdés, hogy az ország zöld vagyonát fel tudjuk készíteni a klímaváltozásra. Végül az időjárásról, holnap is sokat süt majd a nap, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szatmár Németiben, a Szatmári Egyházmegye székesegyházában vagyunk. Schönberger Jenő püspök úr lesz segítségünkre, hogy beszélgessünk egy picit erről a gyönyörű szép templomról, székesegyházról, amelynek egy akkora kupolája van, hogy panteon lehetne.
Na hát nem egészen, de valóban szép, és nagyon szeretjük, mert ez a mi templomunk, mi székesegyházunk, és büszkék vagyunk rá. Az építetője a székesegyházunknak Hám János püspök volt, ő pedig Egerből jött, mint egri kanonok lett Szatmár püspöke, és a szeme előtt mindig az egri bazilika lebegett. Akkor már volt egy terv itt a székesegyház alakítására, hiszen itt egy kicsi templom volt, a székesegyháznak csak a szentélye volt az az eredeti templom, és ő elvetette ezt a tervet, és átalakítatta, úgyhogy a mi székesegyházunk hasonlít az egri bazilikához. Csak nem dombra épült, és körülbelül egy olyan 10 méterrel alacsonyabb is, mint a belvilága, mint az egri bazilikának, de hasonlít hozzá.
Hányat írunk, amikor Hám János, mert ő volt itt, aztán elment Esztergomba, aztán hamarosan visszajött, és hát a második alapítója az egyházmegyének, és így minden van. Neki köszönhető, ami most látható.
Na mondjuk majdnem minden, így van, de így szoktuk mondani. 1837-től 57-ig volt, 30 éven keresztül volt a Szatmári Egyházmegye püspöke, leszámítva azt az egy évet, de akkor üres volt az egyházmegye, tehát nem volt más püspök kinevezve, amikor őt 1848-ban nevezték ki, ugye esztergomi érsekké, herceg prímássá, de soha nem iktatták be.
Visszajött, jól tette.
Jól tette, én is azt mondom, jól tette. Ő nem volt politikus alkat, szent ember volt. Gyönyörű a székesegyházunk, nekünk a legszebb, és aztán az egyházmegyénknek Szent István a védőszentje, itt az egyik mellékoltár képe, itt Szent István felajánlja a koronát,
a szentélyben
vagyunk most, igen, vagyunk. És a másik oldalon Szent János evangélista az egyházmegye társvédőszentje. A székesegyház titulusa Urunk mennybe menetele a fő oltárkép, a fő oltárt pedig én úgy tudom, hogy ezt is a meszlényi püspök hozta, ez kararai márványból készítette ő. De meg lehet, hogy az nem így van, mert én nem készültem most arra, hogy én most itt történelmi leckét adjak a székesegyházunkról. Viszont ahogy most látjuk a székesegyházunkat, ezt már én készítettem 2006-ban, mert akkor 6 új misést szenteltem itt a székesegyházban, és az oltár, a szembe miséző oltár az itt volt, ahol most állunk.
Igen, tehát a diadalív alatt mondjuk.
Így van, és ott, ahol véget ér a két mellékoltár, ott volt az áldoztató rács, amivel el volt zárva a szentély.
Tehát ahol Szent István felajánlja a koronát a szűzanyának, illetve igen. Szent János apostol mellékoltára, itt volt
és
az áldoztató rács.
Az áldoztató rács mögött ott voltak a kis papok padjai, és éppen csak egy ilyen másfél méteres, vagy alig még annyi, ilyen közép sáv volt, ahol be lehetett menni, vagy az oltárhoz lehetett menni, a szentély is meg volt töltve padokkal. Sajnos már teológiánk nincs, kispapjaink nem itt tanulnak Szatmáron, hanem Gyulafehérváron, és csak a kanoki kis tallomot hagytam meg, és az oltárt fölemeltem egy lépcső magassággal, tehát egy lépcsővel magasabbra tettem a szentélyt, az oltárt pedig hátrébb vittem, és így egy nagy tér jött a száldoztató rácsot ide oldalra tettük, a keresztelő kápolna, hogy úgy mondjam, tehát ebbe a részébe, ott jó helyen van. Megtartottuk.
Igen.
Igen. És így egy nagy liturgikus teret nyertünk, ahol 6 is tudtam egyszerre pappá szentelni.
Azóta azért minden évben van egy-egy papszentelés, gondolom.
Hála Istennek,
hat nincs.
Hála Istennek, hát már nincs. Az volt a maximum az én püspökségem az ideje alatt. Igen. Oltár, a szembe miséző oltár és az az ambó, az egy károlyi mester Gui Demeternek a műve. Ez is szép, fehér márványból vannak, nagyon, nagyon szépek. Nekem nagyon tetszenek, és harmonizál a Székesegyház többi berendezésével. Kanonok is tallummal és a főoltárral. Ugye azok az oszlopok szép. Tovább megyünk, ugye itt van a szószék. Nem igazi márvány, ezek műmárványból vannak. Tehát fa és rá applikálva, rá húzva az a bizonyos gipsz felület, amit kifényeznek, és úgy néz ki, mint egy márvány. De utánzat. És semmi köze a márványhoz.
Igen, és akkor a hajóban vagyunk. Nagyon szépek a padok egyébként.
Most volt felújítva, és egy pályázat, EU-s pályázat segítségével kívülről teljesen rendbe tettük a Székesegyházat, és felújítottuk, teljes héjazatcsere volt. Eddig ilyen, hát szürke bádoggal volt fedve, de most rézlemezzel van az egész Székesegyház befedve. Illetve felújítottuk ezt a padozatot is, itten a padlót, a fűtésrendszert, és teljesen márványoztuk az egészet.
Tehát padlófűtése van a Székesegyháznak.
Hát mondjuk benne van a padlóban, de nem padlófűtés.
Nem? Ha, értem, igen, de ez alulról jön.
Igen, alulról igen. Jön.
És akkor itt a
padokat is felújítottuk, de ezek régiek, eredeti padok.
És hát egy hajós a templom, gyönyörű szép igen. Kupola van fölöttünk, amit én Panteonnak neveztem itt az elején, kicsit túlzással.
A 12 akkor... éves Jézus a templomban, ahogy beszél és kérdezgeti ugye a zsidó írástudókat. De oda festette magát Háb János püspök is. Itt látszik mindjárt az Háb János, és mellette Meszlény, a zsidó alak mögött, ott van a Meszlényi püspöknek is a képe. Ő volt az, aki Háb János után először festette újra
a templomot.
Így van.
Meszlényi Gyula.
Meszlényi Gyula. Gyula. Így van.
És akkor itt két mellékoltár néz egymással szembe, a Szent Keresztoltár, vagy Keresztelőoltár, ugye?
Így van, és akkor itt van a keresztelő kút. Ugyanakkor, ami Boldog Scheffler János püspökünknek egy síremléket készítettünk, vörös márványból, az pedig itt van ebben a mellék kápolnában, vagy hajóban mondjuk így, az ő síremléke. 2011-ben volt a boldoggá avatása itt Szatmár Németiben, Scheffler János püspök, aki 1952. december 6-án halt meg Zsilavában. Ez Bukarest mellett van egy ilyen föld alatti börtön, és ott halt vértanú halált, most pedig mind boldogat tiszteljük.
Nagy püspöke a Szatmári Egyházmegyének, és én, Isten nyugosztalja, Varga János legutóbb Ibrányi plébános volt, aki nagyon sokat tett a boldoggávatásért, amennyit tudott tenni, és 80-as években vele mentünk át Halmiba egy este, ide az egyik Romániához tartozó Szatmári plébániára, valami Scheffler dokumentumokért, amelyeket...
Révisz Gábor kanonok úr, ő volt Scheffler püspök úrnak a titkára, és nagyon sok dokumentumot őrzött meg a Scheffler püspök úrtól, és nagyon sok történelmi adatot tudott arról, hogy mi történt abban az időben itt Szatmáron, és mi volt a püspök úrnak a terve, hogyan vitték el, tehát tartóztatták le, és így tovább. Meg azért a kapcsolatot tartotta még az egyházmegyével, ameddig lehetett. Igen. Scheffler püspök úr egyébként akkor volt püspök az egyházmegyének, amikor kiegészült az egyházmegye, mert 1920-ban ugye felosztották az egyházmegyénket, és egy harmada maradt.
Tehát Trianonnal négy felé, négy ország darabolta föl.
40-ben, amikor kiegészült az egyházmegye, akkor nevezték ki Scheffler János. Igen. Akkor Kolozsváron volt ő egyetemi tanár. Akkor nevezték ki a szatmári egyházmegye püspökének, és ezért volt a jelmondata, ut unum, ut omnes unum szint, hogy mindannyian egyek legyenek, hát szerette volna ez az elcsatolt területeket is így, ugye hát egybe látni és egybe hozni.
Hát a szatmári egyházmegye akkor tulajdonképpen visszakapta egész területét, de hát csak négy évre körülbelül. Hát,
sajnos így.
Kárpátalja, Dél-Szlovákia, Észak-Erdély.
És sajnos hát 10 évig volt ő a püspöke, de megvonták a működését, ahogy a kommunista rendszer ugye bejött, és Románia visszakapta azokat, amelyeket már 1920-ban elcsatoltak Magyarországtól.
Vörösmárvány síremléke van Scheffler Jánosnak. Hám János hol van? Ha nincs is szent javatva, de igen, hát az egyházmegyének egy nagy püspöke.
A boldog avatási perét már beindította Meszlényi Gyula püspök atya, csak aztán jött az első világháború, jött a Trianon, utána jött a második világháború, majd a kommunizmus, nem lehetett ezzel foglalkozni. 90 után újra fölvettük a boldog avatási perét, a Reiser püspökor indította el, aztán a Rómától megkaptuk az engedélyt arra, hogy őt is ide felhozzuk, hiszen azt mondjuk, hogy még ugyan hivatalosan nem kapta meg a tiszteletre méltó venerabilis címet, viszont a budapesti Szent István bazilikában hátul, ha bemegyünk a templomba, fönn a mennyezeten már úgy van a képe odafestve, hogy venerabilis Hám János, tehát már tiszteletre méltó volt, hiszen akkor már a boldog avatási perét elindították. De most újra kellett vegyük. És akkor engedéllyel, Róma engedélyével az ő földi maradványait ide fölhoztuk, mert egyébként itt a kriptában volt, igen. És akkor ide fölhoztuk, és egy hasonló síremléket készítettünk, de nem
fehér márványból.
Vagy nem vörös, hanem fehér márványból, igen.
Igen, tehát a másik mellékoltár a hajóból.
Igen, az ő sírja itt van, mellett. De ő itt is nyugszik.
Ez Piéta oltár?
Ez igen, a Piéta oltár. Piéta oltár. Biztos levétel a keresztről, igen, és Mária ölében van. Egy nagyon érdekes.
Igen, egy sajátos ábrázolás, igen. De nagyon szép. Hám János 1781-ben született, azt hiszem, hogy Gyöngyösön, és 1857-ben hunyt el. Mit köszön neki az egyházmegye?
Hát az egyházmegye azt mondjuk, hogy második alapítója az egyházmegyének, hiszen nagyon sok templomot és nagyon sok plébániát hozott létre, épített templomot, és magát Szatmárt ő tette tulajdonképpen igazán püspöki várossá. Hiszen azokat az nagy intézményeket és épületeket ő maga építette, amelyek meghatározták Szatmár jelenlegi képét, és még most is.
A szatmári irgalmas nővérek rendjében is ő neki nagyon fontos szerepe volt, igen. Hogy megszületett, talán a legnépesebb magyar szerzetes rend volt évtizedeken át.
Ausztriából hozta a nővéreket, Hám János, de akkor, hát ugye itt sok volt, vagy sok háború volt, és sok háborús árva volt, illetve a tiszteknek a gyerekeit, a lányait, hogy legyen hol nevelni, hát akkor ő hozta ide az irgalmas nővéreket, de ugyanakkor kórházba is szolgáltak, és leánynevelésre foglalkoztak. Velük szemben, ugye a püspök azt akarta, hogy itt a fiú nevelés, mert akkor nem volt koedukált nevelés, akkor azt a jezsuiták végezzék. És így a két rend Szatmár meghatározói voltak. Igen, lányneveléssel a szatmári irgalmas nővérek foglalkoztak is a kórházzal, és aztán a fiúk nevelésével a jezsuiták. orgonája is híres a székesegyházunknak. Sajnos kellene vagy 100 000 euró azért, hogy felújítassuk, mert volt egy utolsó koncert, amin itt voltam, és a művész úr azt mondta, hogy ezzel nem lehet koncertezni. Sajnálja az orgonát. Sajnálja, nem bebeszól egy sír.
Gyönyörű a szekrény és az egész struktúra, de hát nyilván időről időre 50 évente föl kell újítani egy orgonát.
Hú, hát kellene. Na, itt van egy emlékszoba, ez Scheffler püspök úr hagyatékából hoztuk létre ezt az emlékszobát, és akkor bejöhetnek ide a látogatók, és ezt az emlékszobát is megtekinthetik. Scheffler Jánosnak egy idézete, itt van a Kappa Magnája, vagy nem tudom, minek nevezik ezt a...
Mondjuk el ezt az idézetet, Scheffler.
Az életszentség gyönyörű, stílusos dóm, amely sokáig épül és magasra emelkedik. Ilyen dómokat csak mély és szilárd alapokra lehet emelni, minden részt egységes elvek szerint kell megalkotni, a falaktól a csúcsokig és a legkisebb díszítésig. Scheffler János egyik lelki gyakorlatából vett idézet. Ezen a táblón, ez a kép sorozaton itt Scheffler püspök úrtól ránk maradt képek vannak, kezdve a tanulmányait hol folytatta, aztán budapesti szemináriumból képek, aztán
központi szemináriumban járt, 1909 és 10 között.
Itt van ő, igen, gyönyörű hangja.
Cimbalmozik valaki, egy kispapok, egy zenekar.
Igen, egy zenekar.
Nagybőgős,
ő énekelt.
Melyik a Scheffler? Ő a Scheffler, igen.
A cimbalmos az ő kezében nincs hangszer, mert ő volt az énekese a zenekarnak.
A hangja volt a hangszere.
Így van, így van. Nos, hát akkor itt a gyerekkori képe, itt van az iskoláskori képe, amik szerepeltek. Itt is akkor, amikor leánynevelésen magyar tanulók körében, amikor Magyarországot bejárta, amikor Amerikát bejárta, itt pedig a falubeliekkel van Nagymajténból, ott volt plébános, utána nagyon sokan Nagymajténból kimentek Amerikába, aztán ő meglátogatta ezeket a volt híveit Amerikában is. Arról is van kép. Nagyváradon a teológián, hiszen ő ott is tanított, aztán itt a nővéreknek, mikor lelki gyakorlatot adott. A másik oldalán itt van, mikor püspökké szentelték, a mi nagy vértanú püspökünket. És itt van az Amerikából való, ugye Amerikában, amikor meglátogatta a híveit, mégint csak a püspök szentelési képek, amikor konferencián volt. Igen.
És hát mindenféle saját tárgyak, emlékek.
Ezek a saját tárgyak, ezek vele mentek el, mégpedig a börtönbe, és utána egy bőrönbe, miután a halálát tudatták velünk, ezeket a tárgyakat mind abban a bőrönbe visszaküldték. Uh-huh. Becsületére legyen mondva a román.
Igen, még az eborája is visszajött.
Így van, az is ott van, és még működik, mert fölhúztam, és...
És működik az ebóra.
Így van. Ez a ruha, meg minden, ami rajta volt, és...
Jelképesen egy ilyen börtöncella imitáció látszik mögött az, látjuk.
Amikor hazaküldték a ruháit, ugye egy kedves nővér kimosta, és eltette a bőrönbe, és azt mondta, hogy na majd akkor veszi elő, amikor majd ez szabad lesz. Olvasta a cikket, hogy nincs Scheffler püspök úrról semmiféle konkrét dolgunk nekünk, akkor jött, hogy neki van. És hozta a bőröndöt, és itt vannak a ruhái, ő kivasalta, kimosta őket, és úgy, ha őrizte meg, ahogy akkor kapta.
Egy zokni, amely rongyokban van, de fölismerhető, hogy ez volt az oknia a börtönben.
Így van. Az a helyzet, hogy ott addig használták a ruhát, amíg ellenem rohadt.
Nem volt helyette más?
Róla. Nem volt más helyette, így van. És ez volt vele, és ez jött vissza. Itt van a börtöni úgynevezett személyi lapja, és itt van a kép, amit a börtönbe készítettek róla.
64 éves, 1887-ben született.
Így van.
De van egy profilkép és egy oldalkép.
Igen. Hát, mint a bűnözőkről. Mert hát akkor... Ha sajnos az volt a helyzet, hogy őt szemelte ki a román... államhatóság arra, hogy az Rómától elszakított egyház, római katolikus egyház, vagyis a katolikus egyház püspöke legyen, de ne tartozzon a Róma fennhatósága alatt, mert ez számukra fontos volt, hogy határon kívüli ne parancsolhasson azoknak, akik a határon belül élnek.
Igen, tehát ez egy tipikus kommunista gondolat, hogy nemzeti egyházakat hozzanak létre, mint amit Kínában próbáltak megcsinálni. De hála Istennek Scheffler ellenállt, és nem tudták megcsinálni.
És akkor, aki ide eljön, az még olvashat a Scheffler püspök úrtól néhány idézetet. Ezek mind tőle vannak.
És a pásztorbotja is itt van.
Hát itt van a pásztorbotja, és innen látszik, hogy mekkora darab ember volt.
Nagy darab ember volt?
Igen, hát azt hiszem az 1,90-en túl volt magasságban, de termetében is. Itt a képeken látszik, hogy a többi püspök azért kicsi mellette.
A Székesegyház szentélyében itt van a címere Schönberger Jenő szatmári püspöknek. Mit jelképez a két felé vágott pajzs? Kék alapon, piros alapon mit látunk?
Tulajdonképpen a két pajzs a jelmondatot magyarázza. Az egyik oldalon azok a hullámok a hét szentséget szimbolizálják, és fölötte pedig a szűzanya a 12 csillag koszorúval. Na most én nem az uniónak a zászlajára gondoltam, bár arra is gondolhatnánk, hanem a kegyelem, ami Mária által lépett a világba, tehát Krisztus, illetve a hét szentség, ami közvetíti Isten kegyelmét. A másik oldalon, a vörös alapon pedig az olajág, ami a békének a szimbóluma. S hátulról ugye a kereszt fogja egybe ezt a két pajzsot, mert a kereszt által kaptuk mi a kegyelmet, a megváltást, és a kereszt által van nekünk reményünk a békére is. A Mária szimbólumot azért helyeztem és tettem a címerembe, mert én túlterebesi vagyok, s a túlterebesi templom védőszentje a szűzanya nagy boldogasszony. Igen, hát az egész püspökségemet mondjuk így az ő oltalma alá helyezve szeretném élni.
És hát fölötte a püspöki kalap és a 2x6 bojt, ami a püspököknek jár hivatalosan a címer mellé.
Ez hozzátartozik, ennyi az egész.
Nagyon szépen köszönöm. Schönberger Jenő püspök úrral beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a II. Világháborúról és Boldog Salkaházi Sáráról beszélget a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tekintetem a hegyek felé emelem, honnét is jöhetne segítségem? Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette. Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad, nem szunnyad az, aki őriz téged. Bizony sosem szunnyad, sosem alszik, aki őre Izraelnek. Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, ő áll jobbod felől. Napközben a nap heve nem éget, és a hold nem árt neked éjjel. Megvéd az Úr minden bajtól, és megőrzi lelkedet. Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva és mindörökké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a hittanóránkon, amelyen egyháztörténelmi vizekre fogunk evezni, és egy nagyon nehéz, ugyanakkor sajnos aktuális témáról fogunk beszélgetni, mégpedig a II. Világháborúról, és arról, hogy mit jelentett ez a katolikus egyház számára. Ha meg tudnád állítani az időt, akkor te megállítanád-e, és hogyha igen, akkor mikor?
Hát én nagyon szívesen megállítanám az időt, mert most ébredtem rá, hogy most ballagunk, hogy nagyon gyorsan telik, és hogy gyorsan elment ez a 8 év is, a legutóbbi 4 is, és gyorsan elment, úgyhogy megállítanám.
Én is megállítanám sokszor, főleg a jó pillanatokban, mert az a baj, hogy ezek a jó pillanatok nagyon gyorsan elmennek, és ez nagyon rossz, szóval én ilyenkor megállítanám az időt.
Én is a jobb pillanatokban állítanám meg az időt, de úgy kifejezetten annyira nem, mert szerintem minden, ami megtörténik, annak meg is kell történnie, és olyan ütemben, ahogyan megtörténik.
Én is ezt gondolom, hogy ugye nagyon jó lenne megállítani akkor az időt, amikor boldogok vagyunk, és tudjuk, hogy vége lesz valaminek, de ugyanakkor mindennek megvan, hogy meddig kell tartania, és ezt szerintem nem lenne jó felborítani.
Mindannyian szeretnénk békében élni, érezzük, hogy ez hozzátartozik a boldogságunkhoz. A béke sok mindent jelenthet, de legfőképpen talán azt, hogy békén hagynak, vagy engednek úgy élni, ahogy szeretnék. Nem háborgatnak, tiszteletben tartják az életemet. Rossz dolog olyan családban élni, ahol nincs béke. Nincs kedvünk bejönni akkor az iskolába, ha tudjuk, hogy az osztályban békétlenség van. És az egyház azonban minden nap imádkozik, minden egyes szentmisében, hogy adj békét napjainkban. Sajnos az első világháború lezárása nem hozott magával igazi békét. Az igazságtalan békeszerződések hatalmas feszültségeket keltettek. Mi fokozta még ezt a feszültséget tovább?
A gazdasági válság, ami igazából nem csak a vesztes, hanem a győztes országokban is kialakult. Sokan vesztették el otthonukat és megélhetésüket. A dolgozó embereknek súlyos létbizonytalansággal kellett szembenézniük. Ebben a helyzetben sokan egy olyan vezetőre vártak, aki megoldja a problémákat.
Mi történt Olaszországban? Ki jutott hatalomra? Viki.
Olaszországban 1921-ben jutott hatalomra Benito Mussolini, akinek rendszerét fasizmus néven ismerjük. Erős kézzel állami irányítás alá vonta a gazdaságot. Az első években valódi eredményeket tudott felmutatni. Az ipar megerősödésével azonban megkezdődött a fegyverkezés is. Mussolini arról álmodott, hogy helyreállítja az ókori Róma fényét. Miután flottája révén megszerezte a földközi tengeren a vezető szerepet, megszállta Albániát. Ezután létrehozta a líbiai olasz gyarmatot, és harcba kezdett Etiópia ellen.
Mi történt Németországba, Emma?
Hát Németország csak nehezen tudott kilávalni az elveszett háború megrázkódtatásából. A császárság bukása utáni Weimári köztársaság tehetetlennek bizonyult. Ekkor lépett fel az osztrák származású Adolf Hitler, a Nemzeti Szocialista Párt alapítója. Egy sikertelen puccs és az ezt követő börtönbüntetés után végül 1933-ban lett kancellár Hitler. Hamarosan leszámolt politikai ellenfeleivel, hatalomra jutása utáni első években az iparosok a gazdasági élet jelentős része üdvözölte határozott erőszakos fellépését, mert fejlődést indított meg az országban. Azonban a szövetségesévé vált Mussolinihez hasonlóan ő is a fegyveres terjeszkedésben látta a további növekedés kulcsát. Kiépítette a szárazföldi, légi és vízi haderejét. Németországhoz csatolta Ausztriát, felszámolta Csehszlovákiát, amelynek jelentős részét szintén bekebelezte. A nyugati kormányok sokáig abban bíztak, hogy engedményekkel elkerülhetik az újabb konfliktust. Nem így történt. Amikor 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, kirobbant a II. Világháború.
Magyarországot hogy érintette az első világháború utáni időszak? Mit tudunk róla, Barna?
Magyarországot is súlyos válság sújtotta az első világháború után. Az űrzavart egy haditengerészeti múltal rendelkező, az erőszaktól sem visszariadó vezető Horthy Miklós zárta le. A Habsburg-ház trónfosztása, boldog IV. Károly lemondatása után ő lett a király nélküli királyság kormányzója. Uralma alatt hazánk Németország szövetségese lett. A szabadság révén több elcsatott területet is újra magyar uralom alá került. Ennek a jó téteménynek azonban ára volt, hazánk belesodródott a II. Világháborúba.
9. Pius pápa a diplomáciai tárgyalások embere volt. Kivel próbált egyezményt kötni, Vivi?
Mussolinivel sikerült megállapodnia, hogy az 1870-ben felszámolt egyházi állam helyett létrejöjjön a világ legkisebb önálló országa, Vatikán városállam, melynek államfője a mindenkori pápa.
Határozottan elítélte az embertelen eszméket 11. Pius pápa, és körlevelet is adott ki a kommunizmus, majd a nemzeti szocializmus ellen. Hitler a német nemzet felsőbbrendűségét hirdette, ezen alapult a németek joga a nagyobb élettérhez, amit erőszakkal is elvehettek másoktól. Hitler faji alapú gyűlöletet hirdetett sajnos a zsidók ellen. A pápa egyértelműen kifejezte, hogy az ilyen elméletek összeegyezhetetlenek a keresztény hittel. Amikor a világháború előestéjén meghalt 11. Pius, a bíborosok az elhunyt pápa jobb kezét, a németországi nunciusként is szolgált Eugenio Pacellit választották pápává. A 12. Pius nevet vette fel, jelezve ezzel, hogy elődje politikáját kívánja folytatni, mindent elkövetett a háború kirobbanásának megelőzéséért. Mi történt ezek után?
Amikor ez meghiúsult, minden erejével azon volt, hogy enyhítse a háború szenvedéseit. A vatikáni diplomácia és az egyházi szeretett szolgálatok nagy szolgálatot tettek ezekben az években. Felkeresték a hadifogoly táborokat, számon tartották az ott fogva tartottakat, segélyezték mindazokat, akik szükséget szenvedtek. A nácik által üldözött halálra szánt zsidók megmentésére is többen vállalkoztak. A Vatikán városállam területéhez tartozó, vagy a diplomáciai védettséget élvező házakban sokan megmenekültek a pusztulástól. Magyarországon Angelo Rotta pápai nuncius is részt vett a zsidók mentésében más diplomatához hasonlóan. Állandó kapcsolatot tartott a Vatikánnal. Keresztlevelekkel, diplomáciai menlevelekkel segítettek sok emberem.
12. Pius milyen személyes példákkal járt elől?
A leghevesebb harcok idején ő volt az egyetlen vezető, aki Rómában maradt, jelenléte erőt öntött mindenkiben.
Két gesztus mutatja, hogy hogyan látták őt a kortársai. A nép róla nevezte el a Szent Péter térhez kapcsolódó területet, az erről szóló emléktáblán pedig angyali pásztornak nevezték a pápát. Az üldözéseket túlélő római zsidó főrabbi pedig megkeresztelkedett, és 12. Pius keresztnevét vette fel. Így lett Eugenio Zolli.
Thank you.
itt Magyarországon Leckénk szentje, akire emlékezünk, Boldog Salkaházi Sára, aki különleges fogadalmat tett, hiszen társairól lemondott valami nagyon fontos dologról. Mit tudunk Salkaházi Sáráról?
Salkás Sára 1899-ben született Kassán. Nevét magyarosította, vezetékneve Salkaházi lett. Középiskolai tanulmányai után tanítőképzőt végzett. Kassán kezdett tanítani, de egy politikai esemény folytán elhagyta a pályáját. Könyvkötészetet tanult, emellett testvére kalapboltjában és a családi Salkásszálló irodájában dolgozott. Később az újságírás felé fordult. Az újságcikkek mellett novellái is megjelentek. Cigarettázott, kávéházakba járt. Aztán feltette magának a kérdést. És ha az Úristen foglalt le magának, 10 évvel később belépett a Szociális Testvérek Társaságába. Így írnak küldetésükről. Nekünk, szociális testvéreknek az a hivatásunk, hogy lélekkel telített, radikális evangéliumi életet éljünk. Sára számára nem volt könnyű elhagyni addigi életmódját, de harcolt a hivatásáért. Leszokott a cigarettáról is. Ezután áthelyezték Komáromba, ahol hittan tanított, újságot szerkesztett, kegytárgyboltban és konyhán is dolgozott. Kimerültség miatt visszakerült Kassára.
Milyen missziós tevékenységet döntött el, Barna?
Brazíliába szeretett volna menni, engedélyt is kapott a missziós útra, erre készülve Pestre került. Ekkor azonban már kezdett beszivárogni a német nemzeti szocializmus.
Mikor tett Sára örökfogadalmat, és milyen jelmondatot választott Emma?
1940-ben tehetett örökfogadalmat, és a következő jelmondatot választotta. Íme, itt vagyok, engem küldj, alleluja.
Már 1943-ban is különleges hivatást érzett a lelkében Sára testvér. Mi volt ez, Viki?
Fel akarta ajánlani életét a szociális testvérekért. Ha valakinek szenvednie kell, az inkább ő legyen.
Milyen engedélyt kért az előjárójától, Nóri?
Engedélyt kellett kérnie az előjárójától és a gyóntatójától is. Ezt az engedélyt titokban kapta meg az élet felajánlásáért.
A német megszállás alatt sokakat bújtottak és menekítettek. 1944-ben előadták Árpádházi Szent Margit életéről szóló drámát, abban az évben avatták Szenté Margitot. Különleges, hogy Árpádházi királylány élete is felajánlott élet volt a tatárdulás idején. 1944. decemberében érezte, hogy hamarosan meg fog halni. Hogyan történt az ő vértanú halála, Vivi?
December 27-én a nyilasok házkutatást tartottak a Sára testvér által vezetett munkásnő otthonban. Őt is letartóztatták, és még aznap este a Jeges Dunába lőtték.
Salkaházi Sára élete miért példa a mi számunkra?
Mert ő kiállt olyan értékek mellett, amelyek nem változnak, és bárki kerül hatalomra, ez akkor is úgy maradnak. Ilyen az igazság és az emberi élet. Társaiért önmagáról lemondva megélte a legnagyobb szeretetet.
Mikor avattál az egyház boldoggá őt?
2006-ban.
Imádkozzunk, Sára testvér járjon közben a magyar hazánkért, a békéért, és azért, hogy a világ vezetői rádöbbenjenek arra, hogy az élet mennyivel értékesebb mindenféle emberi hatalomvággyal és igazság vagy igazságtalansággal szemben, és találják meg a békére vezető utat, könyörgünk ezért a jó Istenhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a II. Világháborúról és Boldog Salka házi sáráról beszélgetett a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!